Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Kellemes hétvégét kívánok a Korona FM 100-zal. Lukács Kata vagyok. Ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk 2016. november 13-án. 10 óra 8 perckor. Vörös István főszerkesztőnk nevében tartson velem a következő egy órában. Mai témáink. Mai műsorunkban szó lesz asztrikérsek csontmaradványainak november 1-i kalocsai ünnepélyes újratemetéséről. Kapcsolódó gondolatait a szertartást levezénylő dr. Bábel Balázs érsek metropolita osztja meg önnel.
Pannonhalmán, ahol ő apát volt, szentként tisztelik. Mi több volt róla elnevezve egy iskolai Sopronban, a 20. század 50-es évéig állt fönn Szent Asztrik névem.
Aztán kiderül, hol is lelt méltó végtisztességgel örök nyugalmat Kalocsa koronahozó érseke. Erről Vörös Márta szól, akinek koordináló munkájának eredményeit láthatták, akik lementek november 1-én a megújuló Főszékesegyház altemplomába vezető kriptába.
Most tulajdonképpen két sírkamrát láthatunk majd. Az egyiket, amely a kriptában helyezkedik el, az eredeti 20. században épített kriptában.
Majd néhány hasznos infóval vértezi fel a közelgő influenza járvány átvészelése, sőt lehetőség szerinti elkerülése érdekében Réfi Anita járványügyi szakügyintéző.
Az immunitás kifejlődéséhez kell egy 10-14 nap, tehát a téli szezon gyakorlatilag már úgy szerencsés várni, hogy mi már védettek vagyunk az influenza ellen.
Emellett élőben várjuk a Turmixban a Hajósi Barokkastély intézmény vezetőjét, aki ezúttal inkább a helyi német nemzetiségi önkormányzat képviseletében lesz itt, és mesél arról, hogy eddig mi minden történt városukban a Gulág emlékép szellemében. Most azonban még Robi Schulzzal és a Hitvével kezdünk a Korona FM 100-on.
Minden hangban szabad.
Away. Think about you every day. Try so hard to live without, but no, no mas. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out, and they can see that you're mine. 'Cause when we're together, your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain.
Thank you.
házhoz szállítva a Robin Schulz-tal, és a hétvével hitt a Korona FM 100-on. Isten hozta a Turmixban, közérdekű és szolgáltató magazin műsorunkban. Köszönöm Mayer Edinának, a Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Városi Barokkastély Intézmény vezetésének képviseletében, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van velünk a Korona FM 100 stúdiójában. Szia Edina!
Szia, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Elsőként arról kérdezlek, hogy milyen forrásra nyújtottatok be és nyertetek pályázatot a közelmúltban, amelynek eseményei ma is áthatják, ha fogalmazhatok így, a hajósi mindennapokat.
A magyar kormány 2015. február 25-től 2017. február 25-ig, tulajdonképpen ez egy speciális helyzet, de két évet emlékévnek nyilvánított Magyarországon, és a kommunizmus áldozataira emlékeznek ebben a két éves időszakban. Erre az időszakra vonatkozik a hajós és vábok megpróbáltatásai is, erre vonatkoznak. Ugye a Málenki robot itt és a kitelepítés, ami a hajós és vábokat érintette, és ezen szomorú események alapján tudott a Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat is pályázni. A mi pályázatunk az egy emlékműre szólt, emléktáblával, illetve egy nemzetközi emlékkonferenciával, ahol különböző híres kutatókat hívtunk meg, nem csak Magyarországról, hanem Németországból is, akik ezeket a témákat kutatják. Ennek a pályázatnak a megvalósítása november 2-án történt meg nálunk Hajóson. A nemzetközi konferencia a Hajósi Barokkastélyban volt, itt 6 előadót köszönhettünk, akik a témában kutattak. Egy professzor érkezett Németországból, Freiburgból, aki a témát kutatja, a többiek Magyarországról érkeztek. Nagyon jól sikerült, nagyon nagy sikerű, nagyon színvonalas konferencia volt a november 2-ai, illetve mivel november 2-án rendeztük ezt a konferenciát, ezért gondoltuk azt, hogy november 2-a lesz az az emléknap, ahol a Málenki robot áldozataira emlékezünk. És hogy miért pont november 2-a? Ez azért van, mert halottak, illetve minden szentek környékén érkeztek haza 1947-ben azok a túlélők, és a túlélőknek az első csoportja, akik túlélték a Szovjetunió beli megpróbáltatásokat. Úgyhogy november 1-e ugye ünnep volt, ezért inkább a másodikai napot választottuk erre. A konferencia után a programunk egy német nyelvű szentmisével folytatódott, egy gyászmisével, ahol az áldozatokra emlékeztünk, és ezután került sor annak az emlékműnek a felavatására, ami a Gulag-Gupfi pályázatból valósult meg.
Mi minden fog még történni a közeljövőben, mondjuk az elkövetkező hetekben ennek a pályázatnak a részeként?
A Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat a pályázati feltételeit már teljesítette, tehát amire mi pályáztunk, a nemzetközi konferencia, illetve az emlékműavatás, ez megtörtént. Azonban Hajós Város Önkormányzata is pályázott ugyanezen pályázati lehetőségen belül, és a város egy vándorkiállításra, illetve egy könyv kiadására pályázott. A könyvnek három szerzője van, Hajagos Csaba, Bereznai Zsuzsanna és Sőn Mária, és mindazon történelmi eseményeket tartalmazza, ami a II. Világháború kezdetétől a II. Világháború befejezéséig érintette a hajósi lakosságot. Igazából nem szeretnék a város vezetése helyett nyilatkozni, de úgy tudom, hogy februárban jelenik meg a könyv, és talán ez lesz akkor az emlékévünknek a záró eseménye. Ennek is egy nagyszabású könyv bemutatót szeretne polgármesterasszony tartani, illetve a vándorkiállítás fog még megvalósulni, a mi pályázatunk az pedig ezzel az emléknappal lezárult.
Mit akar ez a vándorkiállítás? Többször utaltál rá. Itt pontosan mi tárul a látogatók szem elé?
Úgy tudom, hogy egy grafikákból álló kiállítás lesz, ami a svábság megpróbáltatásait ábrázolja.
Értelek. Magad miért tartott fontosnak, hogy a svábság történelmének ezen sötét, talán kevésbé feltárt, dokumentált, vagy éppen kimondott szelete szélesebb nyilvánosságot kapjon?
Elsősorban a származásom miatt. illetve amiatt, amit elmondtunk az emlékmű avatáson is, hogy 70 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy végre elmondhassuk és kimondhassuk azt, hogy azért, mert németek voltak, nem voltak háborús bűnösök. Ugyanis a Málenki robotra való elhurcolás az a kollektív bűnösség alapján történt. Tehát a II. Világháború befejeztével ugye Magyarország a vesztesek oldalán zárta le a II. Világháborút, és ezért mindenki, aki német volt, vagy német származású, bűnös volt. Az akkori ideiglenes kormány, illetve a Vörös Hadsereg a hírhet 0060-as számú parancsban, amit 1944. december 22-én adtak ki, abban hirdették azt meg, hogy minden munkaképes 17 és 45 év közötti férfi, és minden munkaképes 18 és 30 év közötti nő kényszermunkára kell, hogy menjen a Szovjetunióba. A Szovjetuniót felépíteni újra, illetve rom eltakarításra. És azért mondták, hogy Málenki robot, tehát hogy kicsi munka, mert hogy ez néhány napot vesz csak igénybe, maximum egy-két hetet, vagy egy hónapot. És ugye ebből sokkal több lett, három év, minimum három év, de valakinek még tovább tartott, hét évig is, és voltak sajnos olyanok nagyon sokan, akik haza sem jöttek. Bács-Kiskun megyében egyébként hajósról vittek el legtöbb áldozatot, vagy legtöbb szemét a kényszermunkára, 600 főt. Ez az akkori lakossághoz képest is egy nagyon nagy arány, és pontosan azért, mert német származásúak voltak. Tehát ártatlanul ez volt az egyetlen egy bűnük, hogy német származásúak, és hogy svábok. És eleinte ugye a származás alapján kezdték összegyűjteni az orosz katonák az embereket, aztán amikor nem volt még mindig elég az a civil lakosság, akire ők számoltak, akkor német nevek alapján, így a német nevű zsidó lakosság is áldozatul esett, illetve amikor már német nevű sem volt, akkor egyszerűen a magyar lakosság közül vittek el kényszermunkára polgári lakosságból embereket. Rengeteg olyan történetet tudunk, hogy amikor terelték össze az embereket, és nem volt meg a létszám, akkor az utcáról fogdostak össze még embereket, hogy meglegyen a létszám. Úgyhogy elsősorban ezért tartom fontosnak, hogy kimondhassuk, hogy teljesen ártatlanul azért kellett bűnhődniük tulajdonképpen, hogy németek voltak, és erről nem tehettek. Az én családomban is volt, a nagymamám is és a nagypapám is Málenki robotról hazatértek voltak, és hát rengeteg történetet hallottam gyerekkoromban. Rengeteg megtört élet, meg olyan sorsok, hogy szinte, és szerintem csak a felszín az, amit elmeséltek, vagy amire még emlékeznek, vagy emlékezni szerettek volna.
Borzasztó ebbe belegondolni, ahogy utaltál arra, hogy 600 ember van, aki hazatér, de egyébként arról van-e valami feljegyzés vagy adat, hogy mennyien tértek vissza ebből a több százas létszámból?
Kevesebb, mint a fele. Kevesebb, mint a fele tért haza. Nagyon sokan meghaltak, és elsősorban férfiak, mert sokkal több férfit hurcoltak el hajósról. Pontos adatokat nem tudunk, de körülbelül olyan arányban, hogy 500 férfi és 100 nő. És ami viszont nagyon érdekes, hogy a nők sokkal nagyobb arányban tértek vissza. Valahogy kitartóbbak voltak meg, vagy szívósabbak, de sokkal több nő tért vissza a túlélők közül, mint a férfiak.
Végül, de nem utolsó sorban, mit üzen a hajósi hivatal elé került napokban felavatott emlékmű általában is neked személy szerint, amikor például ránézel vagy elsétálsz mellette?
Az emlékművünk azért került a hajósi polgármester hivatal elé, mert amiről beszéltünk, hogy 44. december 22-én adták ki a parancsot, akkor ugye 44. október 31-én már megérkeztek az orosz katonák hajósra, és ahogy kiadták a parancsot, rögtön elkezdték gyűjteni a civil lakosságot. Tehát azon a szilveszteren és azon a január 1-én nem nagyon voltak fonók, nem nagyon voltak mulatságok, mert féltek az emberek, elbújtak. Az akkori plébános úr Bechstein Ádám egyedül tartotta a hálaadási szentmisét szilveszterkor, úgyhogy nem mert a lakosság elmenni. És amikor összegyűjtötték ezeket az embereket, tehát házhoz mentek nemzetőrökkel és orosz katonákkal, akkor a hajósi polgármester hivatalban, ami most a városházánk, ugye, oda hurcolták, és néhány napra oda zárták be az embereket, amíg meg nem lett az a létszám, amivel el lehetett indulni. Tehát azért a hajósi polgármesteri hivatal elé tettük ezt az emlékművet, hogy ez egy örök mementó legyen. Az emlékművünk egyébként egy stációhoz hasonlít, vagy egy út széli Mária emlékhelyhez, amiket így néha az út szélén lehet látni, és különböző szimbólumokból állt össze. Ugye nekik nagyon fontos volt a hitük és a vallásuk, és a nagymamám elmondása szerint is rengeteget imádkoztak, énekeltek, megtartották mindig azokat az egyházi ünnepeket a kis barakban, ahol voltak, amiket csak tudtak, vagy lehetett titokban, és a hajósiaknak egyébként is nagyon fontos az a Mária szobor, az a csodatévő Mária szobor, ami most is ott van a templomunknak az oltárán, amit még az 1700-as években elhoztak magukkal az Óhazából. És az emlékművünkben is ennek a Mária szobornak egy töredéke, a mellrész, illetve a fej látható a fülkében, a szobor fülkében. Rács mögött van a Mária, lakat mögött, és magához az emlékműhöz pedig egy olyan járda vezet, amiben sínek vannak, a sína a szegélye. Ezzel azt szerettük volna szimbolizálni, hogy ugye hajósról Kiskunhalasra kerültek a vasútállomásra, ahol bevagonírozták őket marhavagonokba, és ezekkel a marhavagonokkal utaztak 21 napon keresztül Oroszországba, míg megérkeztek a táborokba. Természetesen már sajnos útközben nagyon sokan meghaltak, nem bírták az utazást, és ezt szeretnénk, vagy ezekből a szimbólumokból állítottuk össze az emlékművünket, hogy mit jelent nekünk mindenképpen emlékezést, de mindenképpen azt is, hogy bármi történt, és bármilyen a történelem, bármit hoz magával, a közösségünk megmaradt, és az a fontos, hogy ezt a közösséget építsük és megtartsuk. Mert ezeknek a közösségek színességéből áll össze tulajdonképpen az a színes kultúra, amit mi itt a Bács-Kiskun megyei részen megélünk és megélhetünk, mert rengeteg nemzetiség él együtt, nagyon-nagyon régóta és békében, és igazából soha nem rajtunk múlott az, hogy békében élünk-e vagy nem, hanem mindig a nagyhatalmon és mindig a történelmen, mindig az nyúlt bele ezekbe a dolgokba, és azt látom, és örülünk neki, hogy a mi közösségünk az valóban él, és őrizzük a hagyományokat. Egyre több fiatal van, aki vállalja a hovatartozását, vállalja az identitását, vállalja a hagyományait, azokat megpróbálja megőrizni, folytatja, próbáljuk a nyelvet amennyire lehet megőrizni, és ez azt üzeni, hogy, és gondolom minden ilyen közösségnek, akik egy ilyen traumán átestek, azt üzeni, hogy igen, meg vagyunk, és tovább kell, tovább tesszük a dolgunkat.
Edina, én nagyon szépen köszönöm ezt a mélyen szántó beszélgetést, remélem, hogy ez a színes kultúra akkor továbbra is megmarad a hajósiaknál, egy kis kitekintés, milyen program lesz a hajósi barokkastélyban még novemberben, ahová például érdemes akár Kalocsáról is kilátogatni hozzátok.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, készülünk már az adventre, és ugye november utolsó vasárnapja már advent első vasárnapja, úgyhogy nagyon korán van az idei évben is. Megint a hajósi civil szervezeteket várjuk a különböző adventi vasárnapokra, ahol mindig meglepnek minket egy kis vendéglátással is. Nagyon jó hangulatban szokott telni az adventi vasárnap. Természetesen mindig valamilyen nagyon jó színvonalú műsort szoktak hozni, amivel hangolódunk a karácsonyra. Úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk még az év végére, és jövőre is aztán kezdjük előről a kultúr folyamatot, illetve azokat a programokat, amik állandó programjaink a kastélyban.
Mi pedig várjuk szeretettel ezeket, hirdetjük is őket, és hát kívánok neked minden jót és további
köszönjük
szép hétvégét.
Köszönöm.
Mayer Edinának, a hajósi német nemzetiségi önkormányzat és a barokkastély menedzsmentjének képviseletében köszönöm még egyszer, hogy itt volt velem. Műsorunk műsorunk folytatásában vírus űző jó tanácsok következnek. Érdemes hát velünk maradni, a megszívlelendő dolgokkal készülünk a küszöbön lévő influenza hullám előtt. Most például Holly Moore-szal és az Oh My Goodness-szel.
Oh my goodness, I can't hide it. You just smiled when you walked by me. Oh my goodness, warning signs that no one showed me. Lost control, but please don't hold me back. Gonna go for it. I hope you're ready for it all. Downhill, no brakes. Can't go back now. It's too late. Oh, it's too late to look away. And feel what I feel for you. Look away. And see what I see in you. I'm gonna go for it. I hope you're ready. Cause I don't know if I can stop now. I'm going too fast.
Vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Rögtön megyünk is tovább a Turmix-szal, közérdekű és szolgáltató magazin műsorunkkal, bár hivatalosan még várat magára az idei tél első influenza hulláma, ahogy az lenni szokott, elkerülni bizonyosan nem fogja hazánkat és szűkebb hazánkat sem. A kérdés csak az, hogy szervezetünket mennyire készítjük fel arra, hogy ellenálló legyen és visszaverje a kórokozók támadását. Az ehhez szükséges eszközök karnyújtásnyira vannak már tőlünk, csak élni kell velük. Talán éppen ön is abba a csoportba tartozik, akiknek ráadásul ez egyetlen forintjába sem kerül. Megtudhatja Réfi Anitától, a Kalocsai Járáshivatal népegészségügyi osztályának járványügyi szakügyintézőjével készített interjúmból, akivel nekem volt szerencsém beszélgetni, íme a részletek.
Mikor érkeztek Kalocsára a védőoltások?
A védőoltások megérkeztek október 26-án. Ez az oltóanyag mennyiség mind a gyerekek részére, mind pedig a felnőttek részére még aznap kiosztásra kerültek. Azok, akik a rizikocsoportba tartoznak, illetve a korcsoportba tartoznak. Ugye itt értem az alatt, hogy a 60 évesnél idősebbek egészségi állapotuktól függetlenül kérhetik a védőoltást. Ez már a háziorvosok részére ott van, úgyhogy lehet menni oltakozni.
Mekkora mennyiség áll rendelkezésre, illetve hogyan és kik juthatnak hozzá ingyenesen, valamint érítés ellenében az oltóanyaghoz?
7000 adag oltóanyag lett biztosítva és kiosztva a háziorvosok részére. Ez a 7000 adag, ez a 3 évesnél idősebb korosztály, illetve a felnőtt lakosságnak az oltóanyaga. A 3 évesnél fiatalabbak, ők is kaphatnak olyan oltóanyagot, ami a gyermekorvosok részére lett kiosztva, illetve biztosítani tudjuk. Az ingyenes kategóriába azok tartoznak, akiknek van valamilyen alapbetegségük, ilyen a krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, az aszmás betegek, a szívérendszeri betegségben szenvedők, akkor valamilyen krónikus máj, illetve vesebetegségben szenvedők, anyagcserebetegségben szenvedők, például ilyenek a cukorbetegek, a várandós nők is élhetnek az ingyenesség lehetőségével. Nagyon fontos az, hogy az ápolás, gondozás, rehabilitációs, átmeneti elhelyezés nyújtó intézményekben dolgozók, a lakóotthonokban, az egészségügyi intézményekben húzamosabb ideig ápolt, gondozottak személyek is az ingyenes kategóriába tartoznak, illetve nagyon fontos hangsúlyozni, hogy azok az egyének, akik 60 éven felüliek, és ők egészségügyi állapotuktól függetlenül kaphatják az oltást, illetve nagyon fontos az, hogy az egészségügyi szociális intézményeknek a dolgozói is, tehát akik kórházban, rendelőintézetben, házi orvosnál dolgoznak, szociális intézményekben dolgoznak, nagyon fontos, hogy ők éljenek az ingyenesség lehetőségével. A 3 éven aluli gyermekek gyakorlatilag ugyanebbe a kategóriába sorolhatók azok, akik élhetnek az ingyenesség lehetőségével, és az ő részükre az úgynevezett Vaxigrip nevű oltóanyagot tudjuk biztosítani, és ez is a gyermekorvosok részére kiosztásra került. Akik nem az ingyenes kategóriába tartoznak, hanem csak egyszerűen szeretnék felvenni ezt az oltást, az ő feladatuk az, hogy elmenjenek a házi orvoshoz, a házi orvos felírja a receptre ezt az oltóanyagot, és utána visszamenve a házi orvoshoz, a gyógyszertárból beadják neki az oltást, és gyakorlatilag ők is ugyanúgy védetté válnak, mint a többiek. Az idei évben is biztonságos oltóanyag kerül forgalomba. Ez az oltóanyag tulajdonképpen a WHO és az Európai Gyógyszerügynökség Bizottsága által a 2016-2017 évi influenza szezonra egy úgynevezett trivalens influenza elleni vakcinát állított elő itt az északi féltekén, és nyilvánvalóan, hogy olyan oltóanyag, ami itt az északi féltekén biztonsággal beadható mindenkinek.
Térjünk rá arra is, hogy mikortól és hogyan működik Kalocsán az influenza figyelőszolgálat, ezzel kapcsolatban mit tudsz mondani?
Mint ahogy az elmúlt évben is, illetve az elmúlt években az influenza figyelőszolgálat működik, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az adott év 40. hetétől a következő év 20. hetéig 10 házi orvos ki van jelölve arra, hogy hetente jelentsék a hozzájuk forduló betegek számát, illetve az influenza szerű tünetekkel hozzájuk fordulóknak a számát. Ez a 10 házi orvos tulajdonképpen lefedi a lakosságnak a 20%-át, a területünkhöz tartozó lakosságnak a 20%-át, tehát tulajdonképpen monitorozni tudják a lakosságot, és hétről hétre jelentik ezt az osztályunknak.
Mikortól számíthatunk itt Kalocsán, meg hát amúgy is országosan, globálisan az első hazai influenza hullámra?
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a karácsonyi ünnepek az új év beköszöntével, amikor visszamegy mindenki tulajdonképpen januárba, vagy a téli szünet után dolgozni munkába, a gyerekek visszamennek az iskolába, akkor kezdődik körülbelül a január közepe, vége fele, akkor szokott lenni az első hullám, és ezért tudom mindenkinek azt ajánlani, hogy minél hamarabb éljen az oltás lehetőségével, mert az immunitás kifejlődéséhez kell egy 10-14 nap, tehát a téli szezon gyakorlatilag már úgy szerencsés várni, hogy mi már védettek vagyunk az influenza ellen.
Mi jellemezte a korábbi átoltottságot Kalocsán? Érezhető volt ez a szám az őszi-téli időszakban influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók számának alakulásában?
Sajnos azt kell mondjam, hogy az elmúlt években fokozatosan csökkent az átoltottság itt a térségünkben, és ezért próbálunk lépéseket tenni az érdekében, hogy az átoltottságon javítsunk. Itt főleg gondolok az egészségügyi intézményben dolgozókra, azokra az egyénekre, akik közösségekben dolgoznak, és olyanokat látnak el, akik fokozottan ki vannak téve egy-egy fertőzésnek, és azokra is gondolok, akik valóban valamiféle komoly alapbetegségben szenvednek, és nem éltek az elmúlt években az ingyenesség lehetőségével. Most őket szeretnénk megszólítani, hogy menjenek el a házi orvoshoz, és az ingyenes oltás lehetőségével éljenek.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Répi Anita, a Kalocsai Járványügyi Szakügyi Intézőnek köszönjük, hogy itt volt, és a jó tanácsokat is. A Turmix utolsó etapjában asztrikések közelmúltban tartott kalocsai újratemetéséről és ennek történelmi hitéleti jelentőségéről beszélünk. Most azonban még apuci megveszi a várost pici lányának, fiának a Well Hello-val a Korona FM 100-on.
Hashtag swag, ezt üzenem az összes vesztesnek. Minden nap ellök, de nem unom, míg van nálam dollár meg euró. Ha, Mr. P.I.M.P., ha megmutatom neked az, hogy ki a Jampi. Élére vasott a nadrág, a fogköve, mert tiszt Swarovski barattár. A nyaklánc a fejemet húzza le, ha rejted meg mi ez a gúnya te. Felkapom a pulcsit, a gucsit, a pul és pulcsit, ha bejön ez a pulcsi.
Apu, menj meg nekem a város, a domat, a város. Gucci a szállni.
Ez hashtag YOLO. A kocsival a fába belerongyoló. Pedig a spoiler a legfajnabb lett. Ironia, mi az egy tablet? Bármi is az kettő jöhetnek. A DiCaprio-nak egy mentőövet. Kicsapom az ingol a messzőrömet. Meg a BB csak a buli kezdőkön áll a PC. Lehet szét is tázva. Aranyások a szép kis sázba. Csak pózolok, hogy legyen like. Hogy lásd, mit csinálnak a legendák.
Apu, menj meg nekem a város. Automata váltós. Kocsi a szállni.
Hashtag sex. A sztori, mivel hol a penceket? Néha talán ihatná keveset a női cég, meg mint egy diszkó baleset. Sukásság, rajtság, fajság. Vip vagyok, ne is nézz a listát. Nem tárcát, tortok, talicskát. Itt van a kátyám, lőzítsá. A számlát meg se kérdezem. Két totél, 47 000. A hetem fele csapatás. De sima, hogy vitt a here vasalás.
Apu, menj meg nekem a város. Automata váltós. Kocsi a szám.
Elnöki ügy.
Apu, menj meg nekem a város, automata váltós, kocsi a szállném a dombok. Enyém lenne, aki látom, tudná, aki látom, hogy jó sok pénzünk van.
A váltos kocsival szelte a dombokat, ha Well Hello-val a Korona FM 100-on. Folytatódik a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. November 1-én minden szentek estéjén méltó végtisztesség megadásával helyezték a kalocsai Fűszékesegyház altemplomának megújult kriptájába a koronahozó asztrikérsek földi maradványait. Az aktust megelőző szentmisét dr. Bábel Balázs érsek metropolita celebrálta, akit az ünnepi alkalmat követően kérdeztünk a történtek jelentőségéről és arról, milyen távlakotokat nyitott ez meg asztrik kultuszának fejlődésében. A főpásztor készséggel válaszolt.
A mai ünneppel pontot tettünk egy hosszas fáradozásunkra és vágyunkra. Ugyanis az a sírhely, amely eredetileg úgy gondolták, hogy Győri Saulnak a maradványait tartalmazza, az valójában az első érsekünké asztriké volt. Hosszas vizsgálódás és kutatással ez teljesen bebizonyosodott. Ettől kezdődően már csak azt az időpontot kerestük, amikor méltósággal és kellő előkészítettséggel új sírboltjába tudjuk őt helyezni, vagy megújítottba, méghozzá olyan napon, ami egyszerre a szenteknek, másrészt a halottaknak az ünnepe. Ugyanis ő hivatalosan nincs szenté avatva, az a mi Szent István királyunkkal történt meg elsőként a világegyházban, hogy oltárra emelték, és a szentélyavatás procedúrájával kinyilvánították őt szentnek. Korábban az első évezredben az volt a szokás, hogy a vértanúkat, később a kiváló hitvallókat, szentéletű embereket a keresztény nép közmeggyőződése alapján szentnek hittek, tartottak, és így el is fogadtak. Ez Asztrikra is vonatkozik, hiszen Pannonhalmán, ahol ő apát volt, szentként tisztelik. Mi több volt róla elnevezve egy iskolai Sopronban, 1800-as évektől a 20. század 50-es évéig állt fönn Szent Asztrik névem. Most mi úgy helyezzük őt a sírjába, hogy egyrészt megadjuk neki a keresztény végtisztességet, mint Asztrik érseknek, és ugyanakkor a tiszteletünk és vágyunk arra is irányul, hogy ez majd egy hivatalos elismertséget is kapjon. Minden szentek estéje a szentek közösségére való emlékezésnek az ünnepe egészen a keresztény ókorra visszavezethető, amikor is Bonifác pápa a megkapott panteont, a minden istenek pogány templomát megtöltötte a katakombákból kivett szent erekékkel, magyarán csontokkal, mintegy 28 társzekér csontot vittek a panteonba, és onnéttől kezdődően a szentek ünnepe a vértanúkon, a hitvallókon, a szentéletű embereken át eljött a mai napig, amikor is az egész egyház arra gondol, hogy vannak, akik már az Istenhez jutottak, és ők élvezik a teljes boldogságot. Ezért is egyrészt ekkora tettük, másrészt ő a legkedvesebb halottaink közé tartozik, ezért is a halottak estéjéhez is időzítettük ezt az időpontot. Emlékezünk rá, mint előjárónkra, emlékezünk a Szent Koronát hozó főpapra, és úgy is emlékezünk rá, mint a Kalocsa bácsi, majd Kalocsa Kecskeméti egyházmegyének első alapítójára. 2017-et a mi egyházmegyénkben január 1-től december 31-ig bezárólag Asztrik évnek hirdettük. Az állam Szent László évet is hirdetett, mi hozzákapcsoljuk, jól kiegészítik egymást, hiszen Asztrik volt az első érsekünk, akit idejében megteremtődött az egyházmegye, Szent László idején pedig az érseki tartomány. Nagy kultuszát szeretném kifejleszteni Asztrik érseknek, jönnek az egyházközség vezetőemberei a jövő évben, de minden hívőt szeretettel várunk majd, főként a szentmiséhez kapcsoltam, mert úgy látogatható, hogy lemehessenek a sírjához, ott imádkozzanak, és esetlegesen még a boldoggá avatásáért is könyörögjenek.
Köszönjük dr. Bábel Balázs kalocsai érseknek, hogy itt volt, még több Asztrik végső nyughelyeiről, mert hogy kettő is látható, illetve látható lesz a Főszékesegyház alatt, már is a Turmix folytatásában.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
feldolgozása a Bold I Like To You boldogította itt a Korona FM 100-on, a Turmixban, közérdekű szolgáltató magazin műsorunkban, ami azonnal folytatódik is. Az elmúlt percekben megismerhette dr. Bábel Balázs érsek, miért tartotta fontosnak, hogy a megfelelő helyen és időben illő módon helyezzék örök nyugalomra a megújulóban lévő Főszékesegyház kriptájában megtalált és azóta beazonosított Asztrik érsek földi maradványait. Hogy miért került éppen oda a koronahozó apát, ahová és hogy lehet két sírja a majdan teljes egészében bejárható altemplomban, arról Vörös Márta főegyházmegyei főépítész nyilatkozott rádiónknak, elárulva a riport végén néhány meglepetést is, amellyel a karácsonyi misén örvendezhetik meg nem csak a templomban lévő híveket.
A történelem feltárása, és nem csak egyház történeti szempontból, hanem állam történeti szempontból is, és minden olyan lépés, amit az építészet és a régészet megtesz, az gyakorlatilag nem egy egyszerű cselekmény, hanem annak az összessége, amely segít abban, hogy visszatekintsünk a múltba, mint egy kapaszkodó. Kapaszkodjunk most éppen Asztrik érsek személyében. Ja, ez többször elmondtuk, a jóhajtonosság rendkívül erős kötelék, és az ő személye itt szó szerint az első lépcsőfokokon lehaladva a kriptába, az ő személye indítja el azon érsekek sorát, amelyek Patacsics Gáborral kezdődően az elmúlt időszakig, Dankó érsekig bezárólag már sajnos azokat a csontmaradványokat, sírkamrákat tartalmazza az érsekek sírhelyével, nyughelyével. Ezen sor nem csak a barokk korra utal vissza, hiszen Asztrik érsek személye 1000 éves múltba vezet vissza minket, és itt nem véletlen mondom a vezet szót, hiszen az ásatás és az építészeti feltárás, így fogalmaznám, az araszokra, a korai székesegyházakra is bepillantást enged, amely szintén mindig szentélye ugyanott maradóan, ez elfordulva egészen Szent István korától a mai napig látható. És ez az, ami talán újként feltárul, ismét egy szelete újként tárul fel azon részeknek, amelyek ezt a korok összehatását ábrázolják. Itt pontosan értem ez alatt, hogy mai napon a szentélyen keresztül beengedtük a híveket a déli és északi és déli sekrestjén keresztül a szentély folyosóra egészen a kripta lejáróig. Ez a kripta a múlt század elején épült, városi érsek kérésére, Fölkernő tervezésében készült. Ennek a munkának a megkezdésével, illetve az ásatások során találtak rá arra a szarkofágra, amelynek egy részét lehet itt a kriptában látni. Nem véletlen fogalmazom így, hogy egy részét, hiszen azt tudjuk, hogy akkor egy egész sírládát találtak. Most is megvan ez a sírláda egészében, de az egyik oldalát az eredeti helyére tudtam visszahelyezni. Tehát a munkánk során megtaláltam annak a pontos helyét, ahol az eredeti sírkamra volt. Ugye az ő személye körüli bizonytalanságot néhány dolog megjellegzi. Egyrészt a sírkamra helyzete, amely a Szent Istvánkori templom tengelyétől kissé északra helyezkedik, általában az alapító érsekeknek, vagy az alapító főpapnak a sírhelye. Másrészt tudjuk konkrétan, hogy érsekről van szó, ezt az ő esetében is bizonyíthatóan tudjuk, hiszen a múlt század elején azokat a sírmellékleteket, amelyből kiemelten a patina, a kehely ugye püspököknek is van, de a palliumtűk egyértelművé teszik, hogy érsekről van szó. A tudományos vizsgálatok is az ő személyére adnak lehetőséget a mai tudomány állása szerint, hogy Asztrik érsek csontmaradványáról van szó. És a sírkamrának a megtartott eredeti pontos része, és itt mondom, hogy ketté vágva a sírkamra, ott van a második székesegyház négyezeti pillére alatt. És ami a rettentő nagy jóság a dologban, hogy a török időkben, amikor is lehatárolja a török hatalmas falakkal a szentét, ezt a sírládát elkerüli, mert a sarka és éppen Asztrik érsek feje, tehát ugye fejjel fordul a szentély felé, illetve lábbal irányul a szentély felé, így a feje pont a négyezeti pillér alatt van, így megmarad. Mellette van egy másik sírkamra egyébként, amire most leltünk rá, sajnos az pontosan átszeli ez a török fal. De így éppen maradt, és a múlt század elején megtalálták, és Fölkernő leíratából olvashatjuk, hogy a sírláda épp csak egy helyen egy kis bepillantást, behatolást, nyomát lehet látni. Most a mostani munkák során olyan darabokat is megtaláltunk itt ezen a helyen, amelyet a pillér alapba belekötött elemekhez hozzá tudtunk illeszteni. Ezt Kőrás Orátor kollégám segítségével tettük, és nagyon szépen illeszkednek a törésfelületek. Tehát most tulajdonképpen két sírkamrát láthatunk majd. Az egyiket, amely a kriptában helyezkedik el, az eredeti 20. században épített kriptában, viszont a másik felét a sírládának visszahelyeztem annak a legeredetibb pontjára, amely a Szent István korabeli helyzete. És ez úgy érzem, hogy egy nagyon szép megoldás, hiszen most is jó magam is borsozom egyszerűen a gondolattól, hogy ez ilyen bizonyíthatóan, biztosan kijelölhető. Mindez a két pont vezet vissza fizikailag és valóságosan is abba a múltba, melyet most a barokk templom alatt egy új altemplomban végigjárhatunk, végigélhetünk, végigkövethetünk. Karácsonyra megszólal, ha jó Isten is segít, természetesen mindig lehet valami gond, de megszólal az Angster felújított orgonája, kiegészítve a spanyol kürtökkel, és azzal az aranyozott szószékkel is megújul, amit már most is láthatnak a hívek egy tisztításon átesve, és milyen gyönyörű. És megszólal az érseki nagy harang, amely a karácsonyi szentmise alkalmával megszentel, érsek atya megáldja, ugye a harangokat megáldani szokás, és ismét felzúg az az érsek, aki nagy harang, amely ma a legsúlyosabb az északi toronyban. Remélem, hogy ez együttesen egy nagy ajándéka lesz ismét a híveknek. Én bizakodom benne, hogy ezt szeretettel fogadják. Ettől a pillanattól ismét hallhatjuk a nagy harang hangját, amely a déli harang szó idején is többször már eddig is a rádióban elhangzott.
Vörös Mártának, a Kalocsai Kecskeméti Főegyház megye főépítészének köszönjük a közreműködést és az elmondottakat. Most cipzárt a szájára, és táncoljon a Walk the Moon-nal a Korona FM 100-on.
Chemical, physical, physical.
annyira megizsetett Jacko Holt sétája, hogy rögtön el is határozták magukat, hogy picit finomítva felveszik a nevet. A Vogue the Moon és a Shut Up and Dance derítette jókedvre a Korona FM 100-on. 2016. november 13-án vasárnap ennyi volt térségi magazinunk a Turmix. Vörös István főszerkesztőnk nevében köszönöm a figyelmét. A témákkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeit, hozzászólásait akár telefonon 78567662 vagy e-mailben az info@koronaradio.hu címen. Ennyi volt tehát a mai térségi műsorunk. Köszönöm még egyszer a figyelmét. Ne feledje, hogy a Turmix korábbi adásait teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva.